Hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A felelős vezetésről, az egyház hitelességéről, a megújulás lelki feltételeiről és több intézményi döntésről is tanácskozott a Zsinat Balatonszászón. Az első ülésnapon a Magyarországi Református Egyház vezetői és zsinati tagjai egyszerre tekintettek vissza az elmúlt időszak döntéseire és előre azokra a kérdésekre, amelyeket már a következő zsinati ciklusnak kell továbbvinnie. A tanácskozás középpontjában az egyház társadalmi és lelki hitelessége, az intézmény fenntartás és az önfenntartás dilemmái, valamint a református jelképek védelme állt. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke megnyitójában és beszámolójában az áhítathoz kapcsolódva Pünkösd üzenetéből indult ki. József történetét idézve tette fel a kérdést, találunk-e olyan embert, akiben az Isten lelke van? A közegyházi választásokra készülve különösen is fontosnak nevezte, hogy az egyházban olyan vezetők szolgáljanak, akik nem önmagukat, hanem az Úr ügyét, a rájuk bízottak ügyét és az evangélium egyetemességét képviselik. A püspök szerint az egyház lényegi szolgálata minden területen pásztori lelkülettel végezhető. Hozzátette, nem felszínes megújulásra van szükség, hanem élő Krisztus hitből fakadó, a Szentlélek által munkált megújulásra. Az építő kritika, a féltő szeretettel megszólaló prófétai hang és a párbeszéd nélkülözhetetlen, de mindezeknél döntő kérdés marad, milyen lelkületből születik a megszólalás. Európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a korrupció Magyarországon a kormányzati ciklus végére, közölte Magyar Péter Bécsben. A miniszterelnök az osztrák kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, Magyarország elvégzi a házi feladatát a korrupció tekintetében. Azt tudja vállalni, hogy európai szinten az egyik legalacsonyabb lesz a kormányzati ciklusuk végére a korrupciós fenyegetettség, ígérte. Kiemelte, világossá tette a saját kormánya tagjai, a magyar képviselők és a TISZA tagjai számára is, hogy bárki, aki akár csak egy forint közpénzt elemel, az nem fog jól járni. Kitért arra is, nem csak Magyarországon probléma a korrupció és a politika összefonódása. A különadók sorsával kapcsolatos kérdésekre válaszolva többek között úgy nyilatkozott, a magyar költségvetés elég gyászos helyzetben van, 2026-ban nagyon magas lesz a hiány, ezért a kormány elsődleges célja új költségvetés elfogadása, amely számon kérhető, megbízható adatokon nyugszik, és el tudja indítani a gazdasági növekedést. Közép és hosszú távon természetesen beszélhetünk különböző adók átalakításáról, tette hozzá. A közös sajtótájékoztatón szintén kérdésre válaszolva Magyar Péter kezdeményezte a Visegrádi négyek miniszterelnökeinek csúcs találkozóját június végére, a tanácskozást Budapesten tartanák. A lehetséges együttműködő partnerek között említette Ausztria mellett Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait, jelezve csatlakozhatnak mások is. Diák kezdeményezés indult a Matthias Corvinus kollégium megőrzéséért, amelyet már több mint 600-an írtak alá, közölte Orbán Balázs, az MCC alapítvány kuratóriumi elnöke, fideszes országgyűlési képviselő a közösségi oldalon. Orbán Balázs, aki Orbán Viktor korábbi miniszterelnök politikai igazgatója volt és a Fidesz kampányát irányította a 2026-os választáson, azt írta, az elmúlt 30 évben az MCC Kárpát-medence szerte vált meghatározó oktatási és tehetséggondozó intézményé, és különböző programjain keresztül több mint 8000 diáknak biztosít térítésmentes fejlődési lehetőséget. Új vízfelületek létrehozását és arborétumok megőrzését, fejlesztését szolgáló határokon átívelő program indult a Mecsekerdő ZRT és horvát partnere részvételével. A két éven át zajló Interreg program révén több mint 17 hektárnyi új vízfelület jön létre a Sejjei erdészet területére tervezett erdészeti tározó segítségével, így évi 140 ezer köbméter víz visszatartása válik lehetővé. Ennek eredményeként a környező erdők vízpótlását április és szeptember között akár többször is el lehet majd végezni. A projekt második pilléreként a térség meghatározó két arborétumának megóvására összpontosítanak, több mint 30 hektáron szolgálva a biológiai sokféleség megőrzését, közös cselekvési tervek kidolgozása és a vadkár mérséklése révén. A szakemberek egyebek mellett légi felvételekkel mérik fel a növényzet egészségi állapotát, 7 új talajvíz megfigyelő kutat létesítenek, és 3 új meteorológiai állomást helyeznek ki.
Az időjárásról.
Pénteken általában napos időre lehet számítani, néhol kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, legfeljebb a keleti határvidéken fordulhat majd elő egy-egy jelentéktelen zápor. Többfelé erős lesz az északias irányú szél, a csúcshőmérséklet pénteken 23 és 28 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, ünnepélyes keretek között adták át a miskolci Szalai Sámuel református kéttanítási nyelvű általános iskola és óvoda felújított kültéri sportpályáját. Az új sportlétesítmény az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság és a fenntartó Tiszán Inneni Református Egyházkerület támogatásával valósult meg az Aktív Magyarország program keretében. A modern, rekordtán burkolatú, többfunkciós sportpálya a korábbi, rossz állapotú, salakos pálya helyén épült meg. A beruházás részeként labdafogó hálót is létesítettek a tantermek védelme érdekében, továbbá a szabványnak megfelelő kézilabdakapukat is elhelyeztek rajta. A beruházás részeként új sporteszközöket is vásárolt az iskola. Helyszíni összeállításunkban elsőként Gulyás Ágnest, az intézmény főigazgatóját hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Ez a mai nap egy nagy ünnepnapunk, hiszen megnyertünk egy pályázatot az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság révén. 25 millió forint támogatásban részesültünk, amelynek keretében a meglévő kültúri iskolai sportpályát felújítottuk. És a mai napon ennek az átadója fog megtörténni.
Mi újult meg itt a kültúri sportpálya kapcsán?
Volt egy salakos pályarészünk, ami nem volt túl egészséges a gyermekek számára sportolásra, és most ezt rekordtán pálya váltotta fel. Úgy lett a pálya kialakítva, hogy nem csak kézilabda, futball, hanem tenisz, lábtenisz, tollas és egyéb játékokra is alkalmas a pálya felfestése.
Mekkora segítség ez az iskolának, hogyan látja akár a testnevelő tanároknak, a diákoknak majd, mekkora segítség ez a felújítás?
Mindenképpen nagyon örülünk neki, hiszen eddig inkább a humán tantárgyak felé vitt el az iskola a tehetséggondozást, és most úgy gondolom, hogy ezzel a pályával elindulhatunk a sport irányában is. Jelenleg is működnek sport alkalmaink, részt veszünk a suli kézilabda programba, ahol több korcsoportban 8-10 fővel tartanak a kollégák heti két alkalommal edzéseket, és kézilabda fesztiválokra járnak, ahol is fognak egy ilyen fesztiválra menni. Ezen kívül a Bozsik programban részt veszünk 4 korcsoporttal, több mint 50 gyermekkel, ők is ilyen fesztiválokon vesznek részt.
És hogyan látja, miért fontos a pálya megújítása kapcsán az, hogy a jövőben még aktívabban tudnak részt venni a sportolás, a mozgás terén? Hogyan látja, miért fontos ez a mostani diákoknak, a gyermekeknek így az iskolai rendszerben?
Mindenképpen egy szemléletváltozást próbálunk eszközölni, és bevonjuk a szülőket is ebbe a folyamatba, illetve a környéken élőket, mert ez a pálya, ez szabadon használható azoknak, akik itt bejelentkeznek az intézménybe, és időpontot egyeztetnek. Én úgy gondolom, hogy nagy szükség van mindenkinek arra, hogy egészségesen, jó körülmények között kellemesen sportolhasson és mozoghasson.
Kollégák, testnevelő tanárok hogyan fogadták, nekik már úgymond milyen ötleteik vannak, gondolom, hogy azért ők akár önnel együtt már ötleteltek az újdonságokon.
Így van, teniszezni fogunk, tollasozni fogunk a gyerekekkel is, meg a szülőkkel is, illetve délutánra szervezünk ilyen rendezvényeket, illetve a nyári táborunk alatt is nagy részben ezen a pályán fogunk majd tevékenykedni a csoporttal.
Milyen paraméterekkel rendelkezik ez a pálya, illetve kik, hogyan, mettől, meddig használhatják?
A pálya egy 20-40-es kézilabdapálya. Akik szeretnék ezen a pályán a sport tevékenységeket, illetve játékos tevékenységeket üzni, azoknak be kell jelentkezni az iskola honlapjára, vagy pedig telefonszámára, és egyezteti az időpontokat. Az iskola nyitvatartási ideje alatt rendelkezés rá, tehát ez reggel 7 órától este 7 óráig. A szünetekben, amikor, mivel óvodánk is van, ezért tágabb a szünidei használati lehetőség is, hiszen az óvoda csak 4 hétre zár be.
Kis Dániellel, az Aktív Magyarország munkatársával folytatom az összeállítást. Hogyan tudták támogatni a Szalai Református általános iskolát, hogyan és mivel támogatták?
Üdvözlök mindenkit! Az Aktív Magyarország program keretében országszerte körülbelül 4 milliárd forint értékben 113 sportpálya újul meg. Ebben vannak közösségi sportpályák, illetve iskolai sportpályák. Itt az iskolában az iskolai sportpálya felújítási program keretében valósult meg egy 25 millió forint támogatással egy multifunkciós új rekordtáns sportpálya, korábbi elhasználódott, rossz állapotú salakos pályát felváltva.
Miért lesz hasznos majd ez az iskolának? Említette, hogy multifunkciós, akkor gondolom többféle sportot is tudnak majd űzni.
Mindenképp szeretnénk ezzel támogatni a sportot, a mozgást, akár a mindennapos testnevelés órát, hogy jobb körülmények között több lehetőség legyen az iskola keretén belül, vagy az iskola keretén kívül délutánonként mozogni. Amit tudni kell egy ilyen rekordtáns sportpályáról, hogy ez nem csak egy esztétikai változás, hanem sokkal biztonságosabb, kényelmesebb, és reméljük, hogy tartósabb is lesz, mint az előző sportpálya.
Az Aktív Magyarország miként tudja még támogatni a diákok sportolását, akár az iskolákban, vagy iskolán kívül, milyen programokkal, milyen más egyéb dolgokkal?
Az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság elég sokfajta programmal igyekszik a mozgást, az egészséges életmódot támogatni. Vannak beruházásaink, iskolákat érintően, ha csak egy párat említenék, a nagy sikerű iskolai sportpálya felújítási program volt, egy országos iskolai mászófalépítési programunk, ahol iskolai bulderfalak valósultak meg, illetve vannak számos aktív osztálykirándulást segítő Éld meg programunk, és még sorolhatnám a végtelenségig.
Hogyan látja, amióta az Aktív Magyarország segíti az iskolákat, akár mozgásban, programokban, különböző támogatásokkal, úgymond a fiatalok aktivitása mennyiben változott, vagy mennyire kell változtatni a sport életen?
Sajnos elég nagy lemaradásban vagyunk, európai szinten azt gondolom, de évek óta dolgozunk ezen, és vannak eredmények. Nagyon sok gyereket elérünk, egyre több helyre eljutnak a programjaink, ami célunk is, és ennek köszönhetően nyáron is például a vándortábor programba nagyon sok százezer gyereket el tudunk vinni, és mozgásra, aktivitásra ösztönözni.
Barna Sándorral, Tiszán inneni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Itt a Szalai Református Általános Iskolában történt egy átadó. Miért is fontos, úgymond épp testben, épp lélek felszólalással ez a sportpálya átadó? Püspök úr, hogyan látja ennek a sportpálya felújításnak, átadónak a jelentőségét?
A fenntartóként egyszer öröm és hála, hogy ez a létesítmény, ez a sportudvar megújulhatott, hiszen hiszük, hogy az ember az test, lélek, szellem, és az iskola nem csak az egyiket formálja, nem csak ismeretet ad, nem csak szocializál bent az iskola épületében, hanem kint a tornaudvaron, azon a pályán tulajdonképpen a test is edződik. A sport során sok mindent megtanulunk, amely a lelkünket is építi. Pál apostol nem véletlenül használja ezt a képet, amikor a keresztény embert le akarja írni, azt mondja, na nézd, ilyen a keresztény ember is, mint egy sportoló, aki céltudatos, aki küzd, aki nem adja fel, aki egy magasabb rendű dologért tud áldozatokat hozni, aki, hogyha veszít, azt el tudja hordozni, de az tovább inspirálja a folytatásra, ha nyerni tud, akkor alázattal teszi. Tehát egyszerre a lélek is épül, hisszük, nem csak a szellem, így.
Kedves hallgatóink, ünnepélyes keretek között adták át a miskolci Szalai Sámuel református kéttanítási nyelvű általános iskola és óvoda felújított kültéri sportpályáját. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallották. Thank you.
Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, a kihívás napja Magyarország egyik legnagyobb országos sportmozgalma, amely minden évben május utolsó szerdáján ösztönzi a közösségeket az aktív testmozgásra. A program célja, hogy települések, munkahelyek, iskolák, közösségek és szervezetek játékos kihívásokkal tegyék sportosabbá ezt a napot. Az esemény több évtizedes hagyományon alapul, és az ország minden pontján, így Miskolcon is változatos mozgásformákat kínál a résztvevőknek. Az első kihívás napja óta a vetélkedés számos újítással, újdonsággal, a településeken kívül egyéb csoportok, közösségek bevonásával, izgalmas, kiegészítő programokkal bővült. Az alapkoncepció azonban változatlan, sok mozgás, örömteli sportolás, ötletes, színes erőpróbák, közös küzdés, sportjátékkal megvalósuló közösségépítés. Miklós Andrást, a Miskolci Polgármesteri Hivatal szóvivőjét kérdeztük a miskolci programokról, illetve a csatlakozási lehetőségekről. Közeledik május 27-e a kihívás napja. A kezdeményezéshez Magyarország 1991-ben csatlakozott, de hogy pontosan mit is jelent ez a nap, és hogy Miskolcon milyen programokkal várják az érdeklődőket, erről dr. Miklós Andrást, a Miskolci Polgármesteri Hivatal szóvivőjét kérdezem a következő percekben. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget. Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Így van, ahogy elhangzott, jövő héten szerdán, azaz május 27-én indul és kezdetét veszi a kihívás napja, tehát azon a napon kerül megrendezésre. Miskolc is 2026-os évben csatlakozik a kihívás napjához. Tavaly is csatlakozott 2025-ben, akkor az előkelő második helyezést értük el, most viszont természetesen a cél a dobogó legfelsőbb foka, az első helyezés.
Honnan indult a kezdeményezés, illetve mire szeretnék felhívni a figyelmet a kihívás napján?
A kihívás napja idén 35 éves, ez egy világszerte ismert sportprogram sorozat. Egyébként ez Kanadából indult, 1982 óta rendezik meg, a története pedig két szomszédos város Kanadában, 82-ben megszerette volna állapítani, hogy melyik városa sportosabb, melyiknek a lakossága aktívabb, egészségesebb életmódot kifolytat a két város közül, és hirdettek egy ilyen versenyt egymás között, ezért is ugye Challenge Day, egy ilyen kihívást egymás között hirdettek, hogy május utolsó szerdáján tartanak egy olyan napot, amikor arra buzdítják a város lakosságát, hogy minél többen legalább 15 perces aktivitást, testmozgás, sportot hajtsanak végre, és ezt dokumentálták, és a létszámadatokból, a sportolói létszámadatokból megállapították, hogy melyik város nyert, és hát innen indult el ez a kezdeményezés, amelynek, ahogy ugye említésre is került, Magyarország 1991 óta tagja, tehát 1991 óta Magyarországon is szervezik a kihívás napját, és így ugye Miskolc is részese ennek.
Hogyan lehet részt venni az eseményen, hogyan lehet jelentkezni rá, mi ennek a menete?
Azért nagyon jó ez az esemény, mert gyakorlatilag 0-tól 100 éves korig bárki részt vehet, és bárki bekapcsolódhat a kihívás napjába, ugyanis mindösszesen annyit kell úgymond tenni, aki részt szeretne venni, és hivatalosan is beszeretne kapcsolódni, hogy aznap, tehát május 27-én szerdán bármilyen sporttevékenységet, aktivitást, mozgást végez valaki, ezt lehet egyébként egyénileg, csoportosan, kisebb-nagyobb csoportokba, de egyénileg is lehet, tehát bármilyen sportaktivitás legalább 15 percen keresztül, ha valaki végez ilyet, akkor azt fotó dokumentummal, ha alátámasztja egy-két fényképpel, és azt beküldi a sportkukac.miskolc.hu e-mail címre, vagy pedig a Miskolc megyei jogváros polgármesteri hivatalában a főszervező, a sportcsoportnak a vezetője, őt Horváth Fatimának hívják, és neki a telefonszámára is el lehet egyébként küldeni a fényképeket. Ez, mondanám is ezt a telefonszámot, tehát 0670 662 0563, ez a telefonszám, illetve, ahogy említettem, a sport@kukacmiskolc.hu e-mail címre, hogyha elküldenek egy-két fotót, hogy sporttevékenységet végeztek aznap. Nagyon fontos még, hogy reggel 8 és este 9 óra között kell a fotókat elküldeni, akkor már gyakorlatilag az elküldött fotók után, aki elküldte, az benne is van a kihívás napjában, az már részese is. Azért fontos, hogy reggel 8 és este 9 között küldjék el a képeket, mert nekünk az önkormányzatnál továbbítani kell a Magyar Szabadidősport Szövetség felé, akik országosan a főszervezői ennek a rendezvénynek. Nekünk bizonyos időközönként a nap folyamán a létszámadatokat, illetve az aktivitási adatokat továbbítanunk kell, és így fogják majd összegezni a végén.
Miskolc városa programokat is szervez a kihívás napjára. Milyen mozgásformákat lehet majd kipróbálni, illetve milyen fontos elemei lesznek ennek a napnak?
Így van. Mindenkit nagy szeretettel várunk, és mindenkit buzdítunk, hogy minél többen vegyünk részt ezen az eseményen, ezen a rendezvényen. Azért is, mert maga az egész rendezvény és az egész kihívás napja arra épült fel, és arra kívánja felhívni az embereknek a figyelmét, hogy a sportos életmód, az egészséges életmód, a testmozgás mennyire nagy jelentőséggel bír az egészségünk megőrzése és az életünk szempontjából. És ez az egyik nagyon fontos, a másik pedig az, hogy közösséget épít. Például nagyon jó példa erre az, hogy a Szent István térre ugye várjuk szeretettel a sportolni vágyókat, és ott egy közösségként például aznap, szerdán, reggel 8 órakor egy nagy közös tornát, egy reggeli tornával fogjuk indítani a napot, egy nagy közös reggeli tornát fogunk ott együtt végrehajtani, és ez például már maga egy olyan közösségi érzést ad az egész eseménynek, egy jó lendületet, egy ilyen pozitív lendületet ad az egész napnak. És a napot szintén együtt fejezzük be a Szent István téren, tehát ugye lesz a reggeli torna reggel 8-kor, és lesz 18 órakor, este 6 órakor, akkor pedig lesz egy ilyen záró torna, egy záró edzés, és szintén, ahova mindenkit nagy-nagy szeretettel látunk, a Szent István térre.
Ezen bárki részt vehet, de lesznek még zárt térben szervezett programok, úgy láttam, hogy a Városházán is. Ezeken a programokon ki vehet részt, illetve hogyan lehet ezekre jelentkezni?
A Városháza dolgozóinak biztosítjuk a zárt programok közül ugye azokat a programokat, amelyek a Városháza épületében kerülnek majd megtartásra. Ezek a Városháza dolgozóinak nyújtanak lehetőséget arra, hogy egy kicsit a számítógép képernyője elől felemel, és akkor együtt közösen a hivatal dolgozói egy kis testmozgással, egy kis aerobikkal, egy kis trambulin edzéssel megmozgassuk az izmainkat, mert nagyon fontos, és tényleg hangsúlyozzuk mindenki számára, tudjuk jól, akik irodákba dolgozunk, számítógépek előtt, és egész nap ülünk, és sokszor nem feltétlenül megfelelő testtartásban, kiemelt jelentőséggel bír, és tényleg hihetetlenül fontos az, hogy mozogjunk. Hogy a programok közül egy-két érdekességet kiemeljek, például a Városháza dolgozóinak, a hivatali dolgozóknak megszervezett Fanatic Jump trambulin edzés, ami azért nagyon különleges, mert ehhez olyan eszköz kell ennek a sportnak a végzéséhez, amit nem tudnak az emberek akárhol kipróbálni, és erre most például a hivatal dolgozóinak lehetőség lesz, úgyhogy a kedves kollégákat buzdítom, és egyben nagy-nagy szeretettel hívom is, hogy mindenképpen ezen a Fanatic Jump trambulin edzésen és az összes többi ilyen sportolási lehetőségen is vegyenek részt. Hogy a fiatalabb korosztálynak is természetesen kedvezzünk, és ahogy említettem is, nagy szeretettel várjuk az általános iskolásokat, óvodásokat, középiskolásokat, akár csoportonként, akár egész intézményenként. Például 12-től aznap, tehát május 27-én szerdán, 12 órától 13 óráig az avastetői pumpa pályán kerékpáros és roller oktatás is lesz a Factory Arena közreműködésével, ami szintén nagyon-nagyon fontos, főként ebben a korosztályban, hiszen a kerékpár és a roller az most hatalmas divat és nagyon elterjedt a városban, és igazán fontos, hogy megtanulják a fiatalok is, illetve a felnőttek is a használatát, a helyes megfelelő használatát.
Melyek azok a sportprogramok Miskolcon, amelyek a legnagyobb érdeklődésre adnak számot?
Ha a kihívás napját tekintjük, akkor ugye azokat a sportolási formákat veszük számba, amit tényleg, ahogy említettem, akár otthon is el tudnak végezni a lakosok, akár a parkban, akár egyedül, akár csoportosan. Tehát mindenképpen olyan sportok, olyan sport tevékenységek, mozgásformák, aktivitások a leggyakoribbak és a legnépszerűbbek, amelyet könnyen el tudnak végezni, ilyen például a futás. A futás azért nagyon jó példa, mert ugye egyedül is El tud menni az ember könnyen futni, akár a természetbe, akár futókörökre, futópályákra, bárhova, illetve csoportosan is előfordul, hogy egész csoportok 10-es, 20-as, akár többen is összegyűlnek, és akkor együtt futnak, például a futás az egy ilyen sportforma, a séta is egy ilyen, aki ugye úgymond, akinek az ízületei a futást annyira nem bírják, az egy gyors gyaloglás, séta, ez is egy ilyen nagyon népszerű, és nagyon gyakori formája mind a közösségi sportnak, mind pedig az egyéni sportnak, ugyanakkor a barátságos futballmérkőzéseken át, a barátságos kosárlabda, streetball és bármilyenféle biciklizés, tényleg bármilyen tenisz, akármelyik sport, de mondom, ez a futás, gyaloglás, ezek a legeslegyakoribbak.
Szoktak-e jelentkezni a kihívásnapi sporteseményekre osztályok, óvodai csoportok, nagyobb közösségek?
Így van, kifejezetten hívjuk, és kifejezetten várjuk nagy-nagy szeretettel az iskolákat, az óvodákat, a munkahelyi közösségeket, cégeknek bármilyen közösségeit, vagy bármilyen önszerveződi, civil szervezeteknek a közösségeit. Tehát tényleg nagy-nagy szeretettel látunk mindenkit, aki sportolni szeretne azon a napon is, és természetesen a többi sporttal kapcsolatos rendezvényen is.
Mit mutatnak az elmúlt évek tapasztalatai? Mennyire volt eddig sikeres a kihívásnapja Miskolcon? Mennyire vagyunk mi sportszeretőek?
Én úgy gondolom, és ezt nem csak én gondolom így, hanem alátámasztják az adataink is, és a statisztika is, hogy Miskolc egy kifejezetten sportváros, egy kifejezetten sportszerető város. A lakosság mindig nagy örömmel fogadja a sportrendezvényeket. Az idén Miskolcon Spartan verseny is volt, ráadásul téli Spartan verseny, rengetegen vettek részt, hatalmas erő és hatalmas, tényleg sportbaráti szeretet gyűlt itt össze Miskolcon, de sorolhatnám az egészségnap is, ugye az egészséggel és a sporttal, mozgással kapcsolatos rendezvény, számos rendezvény, tehát abszolút sportos város Miskolc, és abszolút a lakosok szeretik a sportot. Például a tavalyi kihívás napja, 2025-ös kihívás napja kifejezetten jól sikerült itt a mérések alapján. 2025-ben Miskolcon 8255 aktivitást mértek, amely legalább 123.825 perc mozgást, a statisztika szerint ennyit jelentett azon a napon, ez mondom legalább ez egy ilyen minimum adat, ettől csak több volt, így elértük az előkelő második helyet. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha ilyen jól teljesítettünk 2025-ben, akkor 2026-ban nem is lehet más a cél, mint az első helyezés.
Mikor lesznek meg az eredmények? Mikor tudhatjuk meg azt, hogy Miskolc hányadik lett ezen a rangos megmérettetésen?
Ugye, ahogy említettem, aznap május 27-én este 9-ig kell majd beérkeznie a fotódokumentációknak, amik egyben ugye a részvételt is jelzik a kihívás napján. Ezeket utána a Magyar Szabadidősport Szövetség felé jelezzük, ők összesítik, és én úgy gondolom, hogy itt a következő napon, vagy tényleg záros határidőn belül meg lesznek az eredmények.
Hát akkor hajrá, miskolciak! Mindenkit arra biztatunk, hogy vegyen részt ezen a kihívás napon, és minél többen vegyenek részt a sporteseményeken. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Bővebb információt a kihívásnapja.hu oldalon találnak a kedves sportolni vágyók, úgyhogy mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Legyen 2026-ban Miskolc a legsportosabb település az országban.
Kedves hallgatóink, a kihívás napja Magyarország egyik legnagyobb országos sportmozgalma, amely minden évben május utolsó szerdáján ösztönzi a közösségeket az aktív testmozgásra. A program célja, hogy települések, munkahelyek, iskolák, közösségek és szervezetek játékos kihívásokkal tegyék sportosabbá ezt a napot. Miklós Andrást, a Miskolci Polgármesteri Hivatal szóvivőjét kérdeztük a miskolci programokról, illetve a csatlakozási lehetőségekről.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
Me cuenta con algo.
A nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka.
Kedves hallgatóink, Márjavában tartanak a tavaszi munkák az Avasi Arborétum fenyőkertje melletti lomboskert, mintegy 158 parcelláján. A lomboskertet Adorján Imre kezdeményezésére az Avasi Arborétumért Alapítvány és az Avasi Arborétum baráti köre hozta létre. A 4,5 hektáros területnek jelenleg körülbelül a fele betelepített. A fennmaradó rész közösségi kertként működik, amelyben főként zöldséget, gyümölcsöt termesztenek, de különleges növények is megtalálhatók a területen. Bokros Istvánnal, az Avasi Arborétum baráti körének elnökével beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Bokros István egyetemi docenst, az Avasi Arborétum baráti körének elnökét. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást, és üdvözlök minden kedves hallgatót.
Még mielőtt rátérnénk arra, hogy milyen aktuális tavaszi teendők vannak jelenleg a közösségi kertben, én arra kérem, hogy mutassa be az Avasi Arborétum fenyőkertje mellett található lombos kertet, hiszen a tapasztalataim szerint még mindig kevesen ismerik ezt a zöld területet.
Kezdjük talán egy ilyen történeti áttekintéssel. Dr. Radorján Imre főorvosnak volt az a kezdeményezése, hogy egy növénygyűjteményt hoz létre, és ennek a növénygyűjteménynek első része, ami most Avasi Arborétum fenyőkertként üzemel, az egy 1,5 hektáros terület, a Perczel-Mór utcának a keleti oldalán található, és ez az, ami látogatható, és tulajdonképpen arborétumként üzemel. 1986-ban kezdték itt telepíteni a fákat, és a munkák segítésére alakult meg az Avasi Arborétum Baráti Kör nevű egyesület, ez egy közhasznú civil egyesület Miskolcon, viszont a fák hamar nőttek, és gyakorlatilag a baráti kör tagjai már akkor a fenyőkertben is gazdálkodtak a szabadon maradt területen, de nem maradt szabadon terület, ugye a gazdálkodásnak, a közösségi kerteknek már nem maradt hely, meg a fenyőkert is kinőtte magát, újabb egyedeket már nem nagyon lehetett telepíteni, és akkor az út túloldalán, ugye tehát a Perczel-Mór utca túloldalán, immár a nyugati oldalán, egészen a Leszi-Kandúr útig jött létre most már 4,5 hektáron a lomboskert. Azért nevezték lomboskertnek, mert ott nagyon sok lombosfa volt már eredetileg is, de gyakorlatilag a lomboskertben is megtalálható örökzöldek. Körülbelül 350 fafajta van, lombos fafajta van, és 250 örökzöld fajta. Összességében 1200-nál is több egyet található a területen, de ez hatalmas terület, és bár a fák árnyékolnak, ezért ugye itt elég nagy tere van a gazdálkodásra, jó napfényes környezetet biztosító terület, és az egész 4,5 hektár az fel van osztva 200 darab, egyenként 200 négyzetméteres parcellára.
Még egy picit visszatérve a lomboskert fáira, ugye több mint 1000 fa található benne, azt nem kérem, hogy sorolja fel mindannyinak a fajtáját, mert hát kevés lenne a műsorunk is hozzá, de milyen különleges fajták találhatók ott?
Hát hoznom kellett volna a kimutatás, és hát gondolom főkertész asszony, ő felügyeli nálunk ugye ezt a közösségi kertet, ő tudnám mondani, hogy melyik a legértékesebb, de ilyen virginiai szilva, és hát a legkülönbözőbb juharfa, nyírfák, hát az örökzöldekből is egy csomó fenyő a féle. Olyan különlegesen szép fa, ami kuriózum lenne, tehát virágzásra, mint ugye egy cseresznye virágzat, vagy valami, az egyetlen egy van, de megmondom őszintén, annak nem tudom a nevét, mert parcellánként nyilván vannak ezek tartva, de latin névvel, és próbálkoztam ugye a latin elnevezésről lefordítani, de elég hosszadalmas ennyi fának a tehát ez tényleg egy kertészmérnökkel.
Hány parcellán gazdálkodhatnak a kertbarátok?
Most 158 parcellánk van, amin lehet ugye gazdálkodni, tehát ezeknek a 200 négyzetméternek nem minden területe használható, tehát egy parcellát kiadunk, de nem 200 négyzetméterért kell fizetni, hanem 100 ér, vagy 150 ér, vagy 50 ér, amennyi a gazdálkodásra alkalmas terület.
Mekkora egy ilyen parcella?
Hát a 200 négyzetméter, nincs egész 10 méter a szélesség, és valamivel több, mint 20 méter a hosszúsága.
Kik igényelhetnek parcellát a közösségi kertben? Milyen feltételekhez kötik egy-egy parcella bérlését?
Ez úgy indult, hogy a baráti kör tagjai, akik vállalták ugye a fáknak a gondozását, ugye azok gazdálkodtak ezen a területen, de aztán nagyobb lett a az igény, meg ugye a terület is, ezért már gyakorlatilag bárki ugye bejöhet, aki vállalja a házi rendnek megfelelően és műveli a kertjét, viszont hát minden évben probléma, most is több mint 10 várnak, hogy bejöhessenek, bejutassanak a kertre, mert ugyan vannak mindig visszaadott kertek, mert elköltöznek, idősek már nem bírják művelni egyéb problémák miatt, de mindig több a igénylő, mint a visszaadott kerteknek a száma. De elvileg nincs akadálya, bárki bejöhet.
Mit jelent a házirend? Ugye elmondta, hogy ha a házirendet betartják a bérlők, akkor bérelhetik
ezt. Hát a házirend egy oldalas, az a lényeg, be van ez a terület kerítve, ugye mondjuk a kerítés az már elég régi, a vadisznók azok simán bejönnek, az őzek meg átugorják, tehát azért vannak problémák. Nagyon gazdag egyébként, ha itt tartunk állatvilágban, mert a nyúltól a fátszánig, a mókusig, a siklóig, tehát nem is azt mondom, hogy lombos kert, hanem lassan már állatkert színszó alatt is lehetne róla beszélni. Tehát gyakorlatilag be van kerítve, és mindenki lakattal zárjuk, mindenkinek van kulcsa, és ha kimegy, bezárja, bejön, bezárja, tehát egy zárt terület.
Vannak-e olyan szabályok, amelyet be kell tartania a gazdáknak, a bérlőknek? Tehát vannak-e olyan kötelezettségeik, amelyeket, ha nem tartanak be, esetleg el is veszíthetik ezt a
házat? Hát a legfontosabb szabály, hogy művelni kell a területet. Aki nem műveli a területet, ugye azt évvégén felszólítjuk, hogy adja le a területet, illetve hát ha valami olyan kihágást csinál, ami a házi rendbe van, szemetel, letör egy ágat, kárt okoz a növényekbe, ugye a védett növényekbe. Ez a terület egyébként természetvédelmi területnek van nyilvánítva. Tehát a mi feladatunk amellett, hogy közösségi kert van és gazdálkodunk, a területnek a karbantartása, fenntartása, a fűnyírás, a gajazások, a komposztálás, van egy bemutató komposztkertünk az önkormányzatnak a megfelelő részleg, ott szokott ilyen beutató előadásokat tartani, és ilyen közösségi programokat szervezni, ahol a komposztálás fontosságára irányítják a figyelmet, illetve szakmailag is bemutatják, hogy hogy néz ki ez a dolog.
Milyen növények termesztésére alkalmas ez a közösségi kert, és valójában mit termesztenek a gazdálkodók hát, ebben a kertben?
Tulajdonképpen vegyszermentes biokert vagyunk, de bármit lehet termeszteni, ami nem fázszáru, tehát ami egy év alatt, vagy tehát könnyen eltávolítható, tehát ne zavarjon be. Ezt a, tulajdonképpen a lombos kertet távlatilag arborétummá szeretnék fejleszteni, de hát az akkora pénzügyi forrásokat igényel, hogy a közeljövőben nem nagyon látom lehetőségét ennek, viszont a meglévő állománynak a megóvása, ugye az és gondozása az az elsőrendű feladat, amellett, hogy mindenki ugye gazdál. Hát a legtöbben ugye a zöldség, a paradicsom, paprika, de banánfát is látok már, amit télire bevisznek a rendes lakásukba, nyáron kihozzák egy cserépbe. Olyan növényeket látok, hogy a nevét se hallottam még, ugye, és termesztenek magas ágyásokat, tehát hogyha a talajminőség nem annyira megfelelő egy-egy növénynek, akkor hoznak be megfelelő talajt, és akkor úgy gazdálkodnak.
A baráti kör elnökeként milyen feladatokat kell ellátnia, hogyan fogja össze a kertbarátok közösségét?
Hát nekem tulajdonképpen, mikor megválasztottak, akkor nagyon sok dolgom nem volt az adminisztráción és a gazdasági dolgokon kívül, illetve kifele képviselni a kertet, mert Darnai László gondnokunk gyakorlatilag mindent megcsinál, sajnos ő elhunyt, és így a gondnoki feladatok is rám maradtak, és így hát most kicsit már sok időmet is elveszi a dolog, de ugye a gondnoki bére nincs pénzünk, tehát ezt az elnökség fölvállalta, hogy korábban a gondnoknak fizettünk nem túlságosan nagy bért, de akkor kiderült, hogy korábban az önkormányzat fizette a vizet, ami locsoltunk, mégis a fákat is öntöztük, de a önkormányzat már ugye nem tudta ezt viselni, és akkor a vízdíj egy 800 000 forint forint évente, körülbelül hát attól függ, hogy milyen csapadékos vagy száraz az időjárás, és ez tulajdonképpen a gondnoki bér volt, tehát azért nem szedünk most több tagdíjat, mert a gondnok helyett, a gondnoknak a munkáját, ugye társadalmi munkába az elnökség tagjai látják el.
Milyen jellegű segítséget igényelnek általában a bérlők? Mire van szükségük?
Hát gyakorlatilag elmaradt, mert az önkormányzatnak ugye a pénzügyi szűkösség miatt ugye a fáknak a gondozása, gajazása tulajdonképpen, mert vannak elszáradt ágak, ugye azok leesnek, balesetveszélyt jelentenek, éveken keresztül elmaradt, mert nekünk, mint a baráti tör tagjainak nem volt jogosultságunk semmihez se hozzányúlni. És akkor megegyeztünk a főkertész asszonnyal, akivel nagyon jó a kapcsolatunk, hogy ezeket a gajazási munkákat mi elvégezzük. Én egyébként erre kértem egy pályázat keretében árajánlatot, 3,5 millió, 4 millió forint körüli értéket mondtak, és ezt akkor a baráti kör tagjai télen társadalmi munkában végzik el.
Milyen a bérlők összetétele? Gondolok itt arra, hogy idősebbek, fiatalabbak veszik igénybe ezt a szolgáltatást, vagy pedig nagyon vegyes a kép?
Hát azt mondom, hogy nem csak, hogy vegyes a kép, hanem nagyon színes kép is van. Hát az egyetemi kollégák, vagy a korábban az egyetemen dolgozók, azok hát ilyen 25%-os arányban vannak, de jellemzően az avasi panellakásban lakó olyan bérlőink vannak, akik korábban valahol vidéken laktak magánházba, és hozzászoktak ahhoz, hogy egy kis kertet művelnek, viszont ugye beköltözve ide az avasi lakótelepre erre nem volt lehetőségük, és nekik ez egy kiváló adottság, hogy viszonylag közel. Vannak aztán fiatalabbak is, akik gyakorlatilag ezt pihenésre, szalonnasütésre, a gyerekkel kijönni, levegőzni, és mondom, rettentő széles a skála. Az idős korosztály azért jellemzően 50% körül meg kellene nézni, de mindenkinek az életkorát persze nem tudom, csak úgy ránézésre, vagy egy ilyen összkép több, mint a fele nyugdíjas, de jellemzően ők azok, akik leadják a kertet, és akkor állandóan fiatalodunk, mert mindig a fiatalabbak veszik ki. Ami pedig a foglalkozást vagy egyebeket illeti, hát az nagyon széles körű. Említhetném még, hogy a Miskolci Nemzeti Színház színésznője is bérel náluk parcellát. Egy kicsit féltem is kiadni neki, hogy hát egy színésznő meg a kertészkedés, és kiderült, hogy mintaszerű parcellája van, és mutatnivaló, hogy gazdálkodik.
Hogyan tartják egymással a kapcsolatot a kertbarátok? Van-e valamilyen együttműködés, vagy közös közösségi
program? Hát ez valóban egy baráti kör, gyakorlatilag mindenki ismer mindenkit egy idő után, és van, akik majdnem azt mondom, hogy kint laknak, mert reggel kijön, és akkor este hazamegy a kertből. Ilyen árnyéksátor, székeket, asztalokat ki lehet helyezni, és gyakorlatilag hát a tagságnak a nagy része az minden nap kint van, és főleg a parcella szomszédok ilyen mikroközösséget alkotnak, de a nagy közösséggel sincs probléma, mert bármikor bármit meghirdetek, hogy 20-30 ember kell, mert most a gajakat odébb kell tenni, vagy takarítani kell, vagy a komposztkertet rendbe kell rakni, akkor mindig sokan vannak és csinálják.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Bokros Istvánnal, az Avasi Arborétum baráti körének elnökével beszélgettünk.
Repeta. A nap legérdekesebb riport.